Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió egy kudarcot vallott, szankciós politikát erőltet Oroszországgal szemben, amely nem tudta elérni a kitűzött célokat. Ellenben óriási károkat okozott a magyar gazdaságnak, eddig körülbelül 7500 milliárd forint értékben, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Párizsban. A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet főtitkárával folytatott tárgyalását követően, hogy Magyarországnak alapvető érdeke, hogy a világgazdasága lehető legakadálytalanabb legyen. Szavai szerint azért a szankciós politikák alapvetően ellentétesek Magyarország és a magyar gazdaság érdekeivel. A migrációval sajnos a terror fenyegetések is általánossá váltak Európában, mondta tegnapi Facebook videójában Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Országszerte 313 iskolát vizsgáltak át a rendőrök a csütörtöki bomba fenyegetés miatt. Nem csak a magyar iskolákat érte fenyegetés, hanem az elmúlt hónapokban cseh, szlovák, bolgár vagy akár francia, német és osztrák iskolákban is hasonló fenyegetések történtek. Sőt, láthattuk nagyon szomorúan azokat az eseményeket, amikor migránsok támadtak rá békés európaiakra, akár késsel, akár fegyverrel, akár belehajtottak a karácsonyi vásárokba, vagy más módon követtek el terrorcselekményeket, mutatott rá. Idén a korábbinál még többet, 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a gyermeknevelés támogatására, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán szombaton közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a kormány nem a migrációt, hanem a magyar családokat támogatja, ezért tovább erősítik a gyermekes családok anyagi biztonságát. Jelezte, a háború okozta nehéz körülmények ellenére, idén további 447 milliárd forinttal emelték a családtámogatások összegét. Így a 2025-ös költségvetésben már 3754 milliárd forintot biztosítanak a gyermeknevelés támogatására, ami négyszer akkora összeg, mint 2010-ben volt, emelte ki. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Miénk Európa legszélesebb körül családtámogatási rendszere, évek óta Erzsébet táborok, ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezések, bővülő bölcsődei férőhelyek és olcsóbb utazási lehetőségek segítik a családokat. Masszív kibernetikai támadás érte a szlovák állami tulajdonú általános egészségbiztosító infrastruktúráit, jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban az egészségügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján. Ez már a második nagy közintézményt érintő kibertámadás Szlovákiában két héten belül. Előzőleg a szlovák földhivatalt érték több napon át tartó kibernetikai támadások, amelyek következtében megbénult az intézmény informatikai rendszere, és az ügyfélfogadásokat is szüneteltetni kellett. Az akkori támadásokat a szlovák hivatalos szervek szerint nagy valószínűség szerint Ukrajnából indították. A szlovák egészségbiztosító elleni támadások pénteken délben kezdődtek, és jelenleg is tartanak, egyelőre sikeres a védekezés ellenük, az egészségügyi ellátás nem került veszélybe, közölte a kormányfő. Az iszlamista Hamász terrorszervezet szombaton szabadon engedett 4 19-20 éves izraeli katonanőt, akiket 2023. október 7-én a Nahal Oz nevű övezet melletti katonai támaszpontról hurcoltak el. A Hamász erődemonstrációt rendezett Gázaváros Palesztina terén egyenruhába öltözött maszkos fegyveresek tömegével, mielőtt átadta volna az izraeli nőket a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek. A 477 nap után szabaduló, saját lábukon érkező katonanőket a Vörös Kereszttől az izraeli hadsereg katonái veszik át, és a határhoz közeli Reim katonai támaszpontra viszik. elsőként szüleikkel találkoznak, majd helikopterrel az ország közepén fekvő Beilinson kórházba szállítják, vagy sürgős ellátást igénylő helyzetben a legközelebbi kórházba viszik őket. Végül az időjárásról. Napközben a köd és az alacsony szintű réteg felhőzet, főként az északi és középső ország részben tartósan megmaradhat. Hosszabb napos időszakok a Dunántúlon és keleten, délkeleten lehetnek. Csapadék nem várható, de a ködös tájakon szitálás, eleinte ónos szitálás előfordulhat. Kora délután 2-14 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a felvidék nyelvhasználati kérdéseivel fogunk foglalkozni, valamint bemutatjuk még Pósa Lajos író hagyatékának gondozóit is. Őri Péter felvidéki polgármester tartott előadást nemrégiben a Miskolci Galériában. Hazánk és Szlovákia között jelenleg jó a külpolitikai viszony, de ez abszolút nem azt jelenti, hogy a felvidéken minden rendben lenne. A szlovákiai magyarság folyamatos defenzívában van, de a tervezett nyelvtörvény végül miniszteri garanciák miatt nem fogja hátrányosan érinteni az ottani magyarságot. A részletekről Őri Pétert, Csallóközs csütörtök polgármesterét hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Ha szabad egy rövid történelmi visszatekintéssel élni, azt tudni kell, hogy Csehszlovákia megalakulását követően a nyelvhasználat az akkori Csehszlovákia területén, főleg azért, mert Csehszlovákia egy sok nemzetiségű ország volt, a kor tekintetében is egy nagyon jó szinten állt. Értem alatta azt, hogy mondjuk a prágai parlamentben simán lehetett magyarul vagy németül levelezni, több mint 3 millió német tartózkodott ugye. Csehszlovákiában jócskán meghaladta 600 ezret a magyaroknak a száma, Kárpátalját is beleértve. Ha nagy mérföldes csizmákkal szeretnénk tovább lépni a kérdésben, akkor azt kell látni, hogy a második világháborút követő időszakban van egy jogfosztottsági 3 éve a felvidéki magyaroknak, Kárpátalját elcsatolják, az akkori Szovjetunió területévé válik, később Ukrajna területe lesz, majd a rendszerváltásig egy ilyen nagyon puha csendes időszakát élő a nyelvhasználat kérdése. A kommunista időszakban még a kommunista párt elég sok anyagot ki is ad magyarul, különösebben nem okoz semmilyen fejtörést a szlovák, illetve a magyar nyelvhasználatnak a kapcsolati rendszere az országon belül. 1995 követően jön egy érdekes hullám, hiszen elindul az ország kettévállása. Csehország és Szlovákia 1993-as szétvallását követően viszont az önálló szlovák állam megalakulása kapcsán a nemzettudat és a nemzeti öntudatra ébredés egyik eszközének tekinti az akkori kormány azt, hogy a szlovák nyelvet, mint olyat, azt fölé helyezze a minden más nyelvnek az országon belül. Itt jön egy teljesen abszurd történet, hiszen 1995-ben egy olyan államnyelv használati törvényt fogadnak el, amely az akkori és a mai európai demokratikus normákkal sincs összhangban. Az első kérdés az, hogy van-e az államnak nyelve. Nyilván az államnak nyelve nincs. Az állam polgárainak van nyelve, egyébként nem tudok, talán Litvániában van egy ugyanilyen, ott az ott élő oroszok miatt hoztak egy ilyen rendelkezést, de egyébként nem tudok Európában olyan nyelvi szabályozást, amely nem a hivatali érintkezésben használt nyelvek vagy nyelvről szólna, hanem az állam nyelvéről szól, mint olyanról. Ennek a törvénynek, ez egy macsiari törvény, ennek a törvénynek az ellensúlyozására a későbbiekben parlamentbe jutó magyar közösség pártja, illetve akkor még magyar koalíció pártja 1999-98-as választásokat követő év elfogadtat egy kisebbségi nyelvhasználati törvényt. A képzeletbeli mérleg két serpenyőjébe kerül két történet, két téma, és hát ugye láthatóvá válik, hogy megpróbálnak tompítani az államnyelvhasználat kérdésén. És itt jönnek a szakmai és a gyakorlati napi kérdések. Az államnyelvhasználati törvény minden polgár, minden intézményre kötelező hatással bír. A kisebbségi nyelvhasználati, így szól a törvény, kisebbségi nyelvhasználati törvény pedig azt mondja ki, hogy a polgár, amennyiben adott számbeli kisebbségben lévő nemzethez, a szlovák jogrend szerint nemzeti kisebbséghez tartozik, akkor használhatja az anyanyelvét a hivatali érintkezésben, abban a pillanatban, ha ugye azon településen lakik, ahol meghaladja az adott közösség a 15%-ot, egyszerűbben fogalmazva, ott, ahol 15%-nyi magyar él, bemehet a hivatalba és ügyintézhet magyarul, de csak akkor köteles például a hivatal bármilyen dokumentumot kiadni részére. Ha visszagondolunk a két háború közötti időszakra, akkor kristálytisztán látni kell azt, hogy automatikusan kétnyelvű dokumentumok voltak. Megmosolyogtató, minap kaptam egyet, szabad a rádióhallgatóknak el is mondom, de tényleg megmosolyogtató, hogy az adott településen a Bika kölcsönadására is kétnyelvű dokumentum volt, tehát valaki be van fotózva a telefonomban, olyanokat mosolyogtam rajta, hogy még ilyenre is volt dokumentum, és az is kétnyelvű szlovák-magyar, és ez teljesen természetes volt. Ma erről ebben a formában nem tudunk beszámolni, azt tudjuk mondani, hogy jó magam én is egy lelkes kisebb csapat, egyébként a magyar kormány támogatását élvezve 2010-ben elkezdtünk egy olyan tevékenységet, amely a hivatali érintkezésben a magyar nyelv használatát akarja segíteni, és akarja minél szélesebb körbe eljuttatni, illetve minél magasabb szintre emelni, hogy miről szól. Arról szól, hogyha az önkormányzatba valóban ügyintézni akar a polgár, és veszi a bátorságot és a fáradtságot, és él a jogával, akkor nyilván az önkormányzat akkor tud magyar nyelven válaszolni, hogyha a szlovák jogszabályok magyarul rendelkezésre állnak, hiszen ez adja az alapját az ügyintézésnek. Az elmúlt 13 évben több mint 100 törvényt fordítottunk le, azoknak teljes aktualizációit, nagyon sok űrlapot, dokumentumot készítettünk el, és javult a helyzet, tehát azt is el kell mondani, hogy erősen javult a helyzet. Vannak olyan kérdések, amelyek most már úgymond automatizmussá váltak, hogy mondjak konkrét példát, hogy lehet automatizálni őket. A törvény azt mondja ki, hogyha én, mint gyakorló polgármester is adó határozatot adok ki, akkor azt nekem szlovákul kötelező kiadni. Ha a polgár kéri magyarul, akkor ki kell adjam neki magyarul is. De senki nem tiltja, hogy két nyelven kiadjam automatikusan, így mondjuk 1700 helyi adóról szóló határozatot küldünk ki minden egyes lakosnak két nyelven. A csatornázási szerződésünk két nyelvű, a kukáról szóló illeték, tehát a hulladék illeték befizetésének határozata az is két nyelvű, a pénztári bizonylat két nyelvű, az óvodai beiratkozási űrlap két nyelvű, ezt is mi készítettük el a Procivizben. Így hívják a polgári társulást, ahol ezzel foglalkozunk. Az iskolai beiratkozási dokumentumok két nyelvűek, az anyakönyv az egy másik történet, ezt az állam viszi két nyelven, de vannak tartalékok, óriási tartalékok vannak. Talán a legtöbb kétnyelvű dokumentumot a Covid időszakában adtuk ki egyébként, mint önkormányzatok, hiszen nálunk minden hétvégén tesztelés volt, kötelező tesztelés, és oda ki kellett adni az igazolást a tesztelésről. És ugye azt mondja ki a kisebbségi nyelvhasználati törvény, hogy a vész- és veszélyhelyzeti dokumentációt, köztéri feliratot, azt kötelező az adott kisebbség nyelvén is kiadni, ez az egyetlen a kötelező. És innen a hivatali ügyintézés tekintetében úgy láttuk, hogy ezt meg kell tennünk, és ezt átvették a települések, és azért gondoljunk bele, hogy csak Csallóközcsütörtökben ez egy 1700 lelket számláló település, Puzsonytól 10 kilométerre az utolsó magyarok által lakott falu. 16 hétvégén 1200 tesztet végeztünk, tehát 16-szor 1200 kétnyelvű dokumentumot adtunk ki mindenkinek, szlováknak, magyarnak, ukránnak, mindenkinek. A Szlovák Nemzeti Párt által bejutatott egyik képviselőnő most miniszterként vezet a kormányprogramba, betettek egy olyan javaslatot, hogy a államnyelvhasználati törvényt módosítani szeretnék azzal az indoklással, hogy a beáramló angol szavak azok kikerüljenek belőle. Mosolyogtató, nem megmosolyogtató, vagy kinek mennyire, de mondjuk a Kulturális Minisztériumnak a honlap címe angolul van, tehát culture.gov.government.sk oldalon, ezt mondtam is egy sajtótájékoztatón. Egyébként ez egy következő tisztség, mert nálam ilyen tisztség átfedések vannak, hiszen nem olyan rég a Magyar Szövetség Párttal elnökévé választottak, és ezért voltam elnök úrral a szlovák miniszterelnöknél, ahol pont a kisebbségek jogállását, illetve az államnyelvhasználati törvényt firtattuk. Egy elég erőteljes és komoly ígéretet kaptunk arra, hogy semmilyen olyan lépést nem kíván a kormány meghatározó pártja, a legerősebb kormánypárt, illetve a másik, a kormány ülésein átengedni a törvényhozásba, amely bármilyen tekintetben, de bármilyen tekintetben a jelenleg fönnálló jogokban visszalépést jelentene. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elég komoly megerősítése annak, hogy nincs szándék, és azt komolyan le is szögezte a miniszterelnök úr, hogy nincs szándék arra, hogy a szlovák-magyar viszonyrendszerbe bármilyen újabb feszültség, vagy egyáltalán új feszültség jelenjen meg. Tompulni látszottak az elmúlt években a különböző súrlódások, nyilván voltak negatív pillanatok, amelyeket mi megéltünk, de, és ha szabad őt idéznem, azt mondta, hogy az elmúlt 20 évben rádöbbentem arra, hogy bizony voltak olyan lépések, amelyekre büszke nem vagyok, viszont nem szeretném, hogyha bármilyen olyan történés lenne, és még egyszer hangsúlyozom, amely negatív módon érintenné az ország kisebbségeit és a magyar kisebbségeket is. Illetve még kaptunk egy olyan lehetőséget, hogyha bármilyen olyan jelzés érkezik irányunkba, vagy azt érzékeljük, hogy a magyar közösség jogai sérülni látszanak, azonnal jelentkezzünk nála, gyakorlatilag egy úgynevezett vörös vonalon, és jelezzük, mert annak híve is azt szeretné, hogyha fönnállna a jelenlegi állapot, vagy javulna a jelenlegi állapot. Nyilván vannak gazdasági, szociális, megélhetési problémák, amelyek Európa szerte és Közép-Európa szerte ugyanolyanok. Van egy fősodrású kommunikációs halmaz, amely ugyanúgy megjelenik nálunk, gondolok a háborúra és annak a lecsapódására, az energiaválságra jött-ment és hasonló. Pillanatnyilag én azt gondolom, hogy a közösség szempontjából a legnagyobb kihívás abban keresendő, hogy hol lehet visszatéríteni a felvidéki magyar közösséget az összefogás irányába. Hol lehet összerakni azt, hogy újra magyar-magyarnak a barátja és támasza legyen, hiszen az elmúlt évek politikai és társadalmi csatározásai azt okozták, hogy a felvidéki magyarság jó része elfordult a közélettől. Tehát hiányzik egy pezsgő közélet, ahol a civil szervezetek, a lakosság, az érdeklődők különböző témaköröket vitatnak meg, akár kulturális, akár politikai, akár gazdasági, egészségügyi, bármilyen szakmai kérdésben. Hiányzik a politikai közösség kialakulása és összetartása. Most láttuk és gratulálok ezúton is az erdélyieknek ahhoz az eredményhez, amit elértek, és ez csak az összefogással és a rendszer szintű működéssel lehet biztosítani. Hát ezt is meg kell teremteni. És hát itt vannak azok a kihívások, amelyek a modern kor kihívásai, hiszen az a kommunikáció, amely valamikor az ember és az ember között zajlott le, az ma átolódott egy olyan virtuális világba, amely komoly kihívást jelent abban a tekintetben, hogy akár a társadalmi életben mozgó, akár települést vezető személyként megkeressük annak a lehetőséget, hogy újra az emberek egymással találkozzanak és beszélgessenek. Tehát ha a politikum szintjéről, vagy dimenziójából nézem, és vizsgálom a kérdést, akkor nyilván a politikumnak az a feladata, hogy stabilitást hozzon. Ezt meg is hirdettük az elmúlt két és fél hónapban. Az új vezetőség egy korszakváltást hirdetett, ami pont arról szól, hogy az egymás elleni viszályt azt ne hozzuk ki, vagy viszályokat, azokat tompítsuk el, és keressük meg azokat az ügyeket, amelyek a közösséget érintik. Innen jön a következő lépcső, hiszen az egyház, a kulturális intézményi háttér, az oktatási hálózat, az mind-mind olyan alapsejt, amely azt gondolom, hogy a közösség megtartásának, fejlesztésének és jövőképének az alapillérét kell, hogy adja. Azt pontosan látni kell, hogy egy jól működő településen, amennyiben van egy jól működő egyházközösség, amely összetartja abban a közösségben a lakosságot, az előnyt jelent. Szerintem az egyik alappillére, tehát mindenképpen azt tartom és azt vallom, hogy az ilyen rossz szóval élve sejteket, amelyek építik a helyi közösségnek a szerveit és szervezetét, ezt meg kell tartani és fejleszteni kell, úgyhogy én csak köszönni tudom mindazoknak a munkáját, akik akár egyházi, akár kulturális, akár oktatási vonalon ebben a munkában sok-sok órányi önkéntes munkával támogatják a közösségi munkát. Ha szabad a csalók és csütörtöki helyi dolgokról számolnék be, vagy arra tekintenék vissza. Csalók és csütörtök egy 1700 lelket számláló, 70%-ban magyarok által lakott település Pozsonnak a tőszomszédságában, tehát látjuk a pozsonyi várat 10 kilométerre, óriási kihívás a szuburbanizációban megtartani a közösséget, a nyelvet, a kultúrát, az identitást. Viszont arra nagyon-nagyon büszke vagyok, és talán erre vagyok az egyik legbüszkébb az elmúlt, nem tudok, ciklusomban vagyok polgármester, elmúlt ciklusokban, hogy olyan közösségépítő munkát tudtunk elvégezni, amelynek az egyik kiemelkedő rendezvénye például az első adventi hétvégén tartott vásár és koszorúépítés. Azt tudni kell, hogy a 18. alkalom, hogy koszorút építettünk, egy 15 méteres óriási koszorú a falu közepén, amely sokáig szlovák rekord volt. Jött a verseny, és nyilván megelőztek minket, de nem is ez volt a lényeg, hogy a legnagyobb legyen, hanem hogy a legnagyobb lelkülettel bíró. Hogy ez hogy történik? Tehát valamikor a Szent Jakab Polgári Társulás szervezte, nyilván innen adott, hogy a templom az a Szent Jakab védőszent oltalma alatt áll. Egy kétornyú templomunk van, ebből kettő van Csalló közben, egyébként az 1200-as években már állt. A legújabb kutatások szerint is a Vörösfenyő gerenda, illetve a vakulat az 1250-es. De azt gondolom, hogy egy elég régi árpádkori román stílusú templomról beszélünk. Ez megalapozta azt, ugye, hogy a Szent Jakab Polgári Társulás, később az összes helyi szervezet, van 14-15 non-profit szervezetünk, advent első hétvégéjét, megelőző hétvégén elkészíti a koszorúnak az alapját. Levágjuk az ágakat a tűlevelőkről, főleg fenyőn nyilván. Diszítünk, ez egy széles koszorú, fölépítjük a gyertyákat, jó két méteres gyertyáink vannak. Készítünk egy vásárt, ez is egy sajátossággal bír, hiszen egy napos vásár, és mindazon a helyi szervezetek, amelyek részt vettek a koszorú készítésébe, azok jönnek árusítani a saját portékáikat. Ugye azt el kell mondani, hogy aki pénzt költ, az gyakorlatilag a vásárban, az kizárólag a non-profit szervezeteket támogatja, mondjak példát a Csemadok Kulturális Szervezet, a helyi tűzoltó egyesület, a helyi sportegyesület, az iskola, az óvoda, az egyház, a Szent Jakab Polgári Társulás, a játékvár, a játszóház, a felvidéki motoros szervezet, a helyi halászszervezet, ők árusítanak, majd 4 órakor van egy kulturális műsor a helyi dalos körülétől, majd az esperes úr kijön, és azokat a koszorúkat, amelyeket otthon valaki elkészít, illetve délelőtt szoktunk még készíteni közösen, egy közösségi koszorú készítés is van a gyerekekkel, szokott lenni, azokat több asztalra kihelyezzük, és ezek is megáldásra kerülnek, úgy, ahogy a nagy koszorú is. Igaz, hogy nem vasárnap van, de végül is szombat délután így tudjuk elindítani a várakozás időszakát az első hétvégén. Ennek nagy tradíciója van most már a településen. Jönnek, mennek az emberek, megállnak olyanok is, akik nem a falunkból vannak. Meglepő módon olyan volt most is a falu közepe szíve, mintha egy nagyvárosi vásárba lennénk, és 10 órától este 7-ig gyakorlatilag a falu teljes lakossága megfordul itt. Utána pedig jönnek a klasszikus családi rendezvények, illetve hát az egyházi vonalon nyilván a vasárnap misén kezdődik, és kezdődött most is. Ennek is volt egy sajátossága, mert településünk legidősebb lakosa a 100. életévét töltötte be, úgyhogy a délelőtti, vasárnap délelőtti mise alkalmával köszöntötte fel a falu lakossága, a non-profit szervezetei, az önkormányzat, jó magam is, a Gyuri bácsit Kallai Györgynek hívják, hiszen azért a 100. életévét megélni, azt gondolom, hogy az egy gyönyörű teljesítmény, gyönyörű, sok-sok gazdag egészségben, gazdag évet kívánunk még neki, és az érdekesség, hogy a Csemadok, ugye ez a legnagyobb, felvidéki legnagyobb kulturális szervezet, ő a Csemadok élő alapítója helyi szervezeti szinten, és a Csemadok most ünnepli a 75. évfordulóját a fönnállásának. Nem tudom, hány alapító tagja van még a Csemadoknak életben, de Gyuri bácsi még, hál' Isten, itt van közöttünk. Thank you.
magyar gyermekirodalom megteremtőjére, Pósa Lajosra emlékeztek a Felvidékház rendezvényén, a Miskolci Galériában. Pósa Judit és Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság elnöke, illetve elnök helyettese tartott vetítéssel egybekötött előadást a meseíró családjáról, munkásságáról, életművéről. Az író évtizedeken keresztül az ország Pósa bácsija volt, aki Benedek Elekkel együtt szerkesztette az Én Újságom című folyóiratot. Ő alapította az első képes magyar gyermeklapot, amelyen magyar gyermekek milliói szocializálódtak. A részletekről Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke adott tájékoztatást.
Talán az első ok az volt, hogy a halála után rögtön kitört a világháború, és azt hiszem, hogy az embereknek más prioritásaik voltak. Nem mondanám azt, hogy teljes mértékben feledésbe merült, mert ahogy utána néztünk, több olvasókönyvben, több verseskötetben, ünnepi költemények kötetben ott van Pósa Lajosnak egy-egy verse, sőt, nagyon érdekesek voltak azok a olvasókönyvek, amik az egykori Csehszlovákiában jelentek meg 1920 után, ilyen szkizofrén kiadások voltak, ahol Pósa Lajos hazafias verse megfért mondjuk Sefanyiknak a méltatásával, szóval ott még volt az, hogy most akkor mi is legyen, hogy is legyen állapot. Aztán inkább később években volt, hogy kevesebb és kevesebb, és kikerült ugye bara tanterből is. Az, hogy miért történt így, nem volt családja, nem voltak gyermekei, akik úgymond rögtön tovább vitték volna ezt a vonalat, úgy, mint Benedek Elek népes családjának ez sikerült. És mi a család, aki voltunk, távolabbi oldalagi leszármazottak, mi a határon túlra kerültünk. Úgyhogy talán egyedüli hely az a Balogvölgy és Gömör volt a Felvidéken, ahol tovább is mindig is ismerték a nevét. Egy mérföldkő volt számunkra a 2014-es centenáriumi év, Pósa Lajos halálának a 100. évfordulójára emlékezve emlékbizottságot alapítottunk, és úgy gondoltuk, hogy lesz egy szavaló verseny esetleg, megemlékezünk a sírnál, megemlékezünk az édesanyja sírjánál, megjelent az albumlapok Pósa Lajosnak című kötet Komiklós szerkesztésében, bemutatjuk ezt a kötetet Magyarországon és Felvidéken. Meghirdettük ezt az emlékévet, és felkértük a velünk hasonlóan gondolkodókat, hogy csatlakozzanak, és nagyon szívesen koordináljuk ezeket az eseményeket. Hát végül is ebből a pár eseményből lett 69 esemény 4 országban, 43 helyszínen, beleértve ebbe még az Egyesült Államokat is, még Los Angelesben is volt Pósa szavaló verseny, úgyhogy hihetetlen mértékben megnőtt ez az események sora, és készítettünk erre az évre egy kiállítást, ami bemutatta Pósa Lajos életét és munkásságát. Ezt a vándor kiállítást az emlékév letelte után is még kérték intézmények, iskolák, és tulajdonképpen ez egy önálló életet kezdett élni, és itt jött el az a pont, amikor úgy gondoltuk, hogy nem szabad ezt úgy hagyni, hogy magára hagyni, hanem tovább taplani, és valami beindult gépezetet tovább működtetni, és ezért 2017-ben megalapítottuk a Pósa Lajos Társaságot Rimaszombatban. 6 alapító tagunk volt, és mostanra már vagyunk 64-en, ez alatt a pár év alatt, de nem szeretnénk ebből ilyen tömegmozgalmat, inkább úgy gondolom, hogy maradjon ilyen baráti társaság, és maradjon olyan társaság, ahol egymást ismerik a tagok, ezért is elevenítettük fel a egykori Lajos napot, amit a Pósa asztal tartott, és ezen a Lajos napon a társaság tagjai családostul találkoznak egymással, és ilyen beszélgetés, ilyen közösségi élet a fő alapja. Rimaszombatban, ahol a társaság székhelye van, ott egy előadássorozatot szoktunk tartani. Minden hónapban van egy előadás, vagy konferencia, vagy valamilyen ünnepi nap. Ez a Lédlámpa sorozat. Itt először próbáltuk bemutatni Pósa Lajost, az ő munkásságát, aztán Pósa Lajos barátait, hogy ismerjék meg a kort. Akkor különböző történelmi eseményeket, különböző köteteket, amiket vagy a társaságunk tagjai jelentettek meg, vagy a tiszteletbeli tagok szerkesztettek, mondjuk, mint Keller Péter, Gardonyi Gézának a dédunokája, de kapcsolatban vagyunk Jókai Mórnak a odalagi leszármazottaival, vagy Bródi Sándor, Alexander Bródival, aki sajnos elhunyt pár éve, Bródi Sándornak az unokájával. Egyszerűen így felé lett újra a pósaasztalnak a baráti köre, és az utódok leszármazottak összetartanak, és már az emlékév óta is segítik egymást különböző rendezvények vagy kiállításoknak a megszervezésével. Ez az egyik, az előadássorozat. Készítettünk egy újabb kiállítást az én ősságom 130. évfordulójára, ami szintén vándorkiállítás, ezzel is járjuk nem csak a Felvidéket, hanem Magyarországot is, sőt, voltunk vele Bécsben is, az Osztrák Pedagógus Szövetségnél, akkor vannak különböző kiállítások, mondjuk Feszti Árpádról kiállítás, vagy Bródi Sándor kiállítás, Gardonyi kiállítás, ami összefügg Pósa bácsival, ezt is nagyon szívesen bemutatjuk. Próbálunk köteteket, brosúrákat kiadni Pósa Lajosról, az én újságomról, mert szerintem mi mindig az elsődleges cél az, hogy olvassanak Pósát, mert azáltal ismerik meg legjobban a gyerekek és pedagógusok, hogy kiről is van szó. És nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, mert vannak felnőtteknek szóló versei is, balladái. És van a Pósa bácsi szerkesztősége, ez pedig egy gyermekfoglalkozás, amit iskolákban és könyvtárakban, művelődési házakban szoktuk vinni a gyerekekhez. Hála Istennek több pedagógus van a társaságban, és ezt a foglalkozást Gyurán Ágnes és Pákó Marika szokta tartani. Gyurán Ágnes, mint pedagógus a gyerekekkel, Pákó Marika pedig megzenésített verseket szokott tanítani a gyerekeknek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben a Felvidék nyelvhasználati kérdéseivel foglalkoztunk, valamint bemutattuk Pósa Lajos író hagyatékának gondozóit is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a vatikáni közbiztonsági felügyelőséghez hálás köszönet a biztonságért. Pápai üzenet a világgazdasági fórumnak: a mesterséges intelligencia mozdítsa elő, és soha ne sértse meg az emberi méltóságot. A pápa az olasz autóklubhoz: a szent évben újra tervezhetjük életünk útvonalát. A pápa kinevezte Kovákád bíborost a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusává.
Ferenc pápa a vatikáni közbiztonsági felügyelőséghez: hálás köszönet a biztonságért. A Szent Atya január 23-án, csütörtökön délelőtt fogadta a konzisztórium teremben a vatikáni közbiztonsági felügyelőség vezetőinek és beosztottjainak 180 fős csoportját. Feladatuk abban áll, hogy garantálják a Vatikán külső biztonságát, a Szent Péter tér közrendjét és a Szent Atya olaszországi apostoli útjainak biztonságos lebonyolítását. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében a jubileumi szentkapuk átlépésére biztatta őket, egyúttal pedig szívből megköszönte nekik munkájukat, amelyet odaadással, szakmaisággal és nagylelkiséggel végeznek, ezáltal is biztosítva az ő személye és munkatársai, valamint a Vatikán térségében tartózkodó összezarándok és turista biztonságát. A Szent Atya hagyománynak megfelelően az év elején találkozott a vatikáni közbiztonsági felügyelőség vezetőivel és munkatársaival, amelynek során egy derűs 2025-ös jubileumi évet kívánt nekik és családjaiknak.
Nel quale siamo chiamati a volgere lo sguardo a Gesù Cristo, nostra speranza, che si fa pellegrino con noi e che vuole donarci se stesso.
A Szent Év arra hív minket, hogy tekintetünket Jézus Krisztusra, ami reménységünkre fordítsuk, aki zarándok társunká lesz, és aki önmagát akarja nekünk ajándékozni áldásával és megbocsátásával együtt. A pápa arra buzdította a vatikáni közbiztonsági felügyelőség vezetőit és munkatársait, hogy használják ki a Szent Péter bazilikában a karácsonyi éjjel megnyílt szent kaput, valamint a többi római pápai bazilikában ezt követően megnyílt szent kapukat. A szent kapuk átlépése nem mágikus cselekedet, hanem egy olyan szimbólum, egy keresztény jelkép, amely, ahogy maga Jézus mondja, én vagyok a kapu, olyan jel, amely kifejezi az újrakezdés vágyát. Ez egy nagyszerű bölcsesség, újrakezdeni. Minden nap újrakezdeni, mégpedig egy-egy lépéssel előre haladni, hangsúlyozta a pápa.
Desiderio di rinnovarsi e di lasciarsi trovare da Dio.
Ez a megújulásnak vágya, és annak is, hogy hagyjuk, hogy Isten ránk találjon. Aki pedig eddig még nem ismerte fel a hit ajándékát, akkor is csak használja ezt a jubileumi évet, hogy tovább tudjon haladni az életben. A pápa megköszönte a felügyelőség tagjainak a munkáját, amelyet odaadással, szakmaisággal és nagylelkűséggel végeznek, hogy ezáltal biztosítsák a pápa és munkatársai, valamint a Vatikán térségében tartózkodó összes zarándok és turista biztonságát. Miként ezt teszik olaszországi lelkipásztori látogatásai alkalmával is, amiért is a Szent Atya ismételten hálás köszönetet mondott nekik. Munkájuk, és ezt a pápa jól tudja, mindig megerőltető feladat, ami felkészültséget és bátorságot igényel, és amit ők legtöbbször tapintatosan, észrevétlenül valósítanak meg.
Presuppone abnegazione, cura di ogni dettaglio, pazienza, disponibilità e sacrificio.
Mindez persze önmegtagadást, minden részletre való odafigyelést, türelmet és áldozatkészséget feltételez. A biztonság ugyanis egy láthatatlan érték, amelynek fontosságát valójában akkor ismerjük fel, amikor valamilyen okból éppen hiányzik, és amely állandó és bölcs felügyeleti elkötelezettség révén épül fel, éjjel-nappal, az év minden napján. A bűntől megsebzett emberek nélkülözhetetlenné teszik a közbiztonsági erők munkáját az egész közösség javának a szolgálatában, amelyek megfelelő eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák és megállítsák azokat, akik bűncselekményekre és jogsértésekre adják magukat. Ferenc pápa szerint méltán lehetnek büszkék arra, hogy a közjó szolgálatában élnek és cselekednek, miközben alázatosak maradnak, mert ez lehetővé teszi számukra annak felismerését, hogy segítségre, áldásra, megváltásra szorulnak, és hogy szívüket nyitva tartsák Isten kegyelme előtt.
Sapete che vi penso spesso e con gratitudine. E prego per voi e per le vostre famiglie.
A Szent Atya végül megjegyezte, hogy sokszor gondol rájuk hálával, és imádkozik értük és családjaikért. Amikor pedig majd vasárnaponként a titkárai meglátogatják őket, hogy csokoládét vagy valami hasonlót vigyenek nekik, fogadják ezt a jelképes cselekedetet úgy, mint közösségének kifejező gesztusát. A vatikáni közbiztonsági felügyelőség az olasz állami rendőrség olyan struktúrája, amely a római pápa védelmével foglalkozik az olaszországi területen tett látogatásai során, valamint a Szentpétertér felügyeletével foglalkozik a Szentszék hatóságaival egyetértésben. A vatikáni közbiztonsági felügyelőségnek körülbelül 150 beosztottja van, és mivel hivatalosan nincs területi illetékessége, a közbiztonsági minisztérium közvetlen irányítása alá tartozik.
Pápai üzenet a Világgazdasági Fórumnak. A mesterséges intelligencia mozdítsa elő és soha ne sértse meg az emberi méltóságot. Ferenc pápa a január 20-a és 24-e között a svájci Davosban megrendezésre kerülő Világgazdasági Fórumhoz intézett beszédében a mesterséges intelligencia etikus és felelősségteljes használatára szólított fel, amelynek mindenki javát kell szolgálnia, és soha nem sértheti meg az emberi méltóságot a hatékonyság érdekében. Az emberi méltóságot soha nem szabad megsérteni a hatékonyság érdekében. Ferenc pápa ezt az emlékeztetőt küldte üzenetében a svájci Davosban ezekben a napokban zajló 2025-ös Világgazdasági Fórum elnökének. A Szent Atya utalt az idei fórum témájára, az együttműködés az intelligencia korában. Ez jó alkalom arra, hogy a mesterséges intelligenciáról nem csak mint az együttműködés eszközéről elmélkedjenek, hanem mint eszközről, ami összehozza a népeket. A pápa emlékeztetett arra, hogy a keresztény hagyomány az intelligencia ajándékát az Isten képmására teremtett ember alapvető aspektusának tekinti. Ugyanakkor Ferenc pápa kiemelte, hogy a katolikus egyház mindig is a tudomány, a technológia, a művészetek és az emberi törekvések egyéb formái fejlődésének főszereplője és támogatója volt, amelyeket a férfi és a nő Istennel való együttműködési területeinek tekintette a látható teremtett világ tökéletesítésében. Mivel a mesterséges intelligencia célja az emberi intelligencia utánzása, amely megalkotta, Ferenc pápa rámutatott, hogy ez egyedülálló kérdéseket és kihívásokat vet fel, különösen mivel ezt a technológiát arra tervezték, hogy önállóan tanuljon és hozzon meg bizonyos döntéseket, és hogy olyan válaszokat tudjon adni, amelyeket a programozói nem láttak előre. A pápa szerint éppen ezért a mesterséges intelligencia alapvető kérdéseket vet fel az etikai felelősséggel, az emberi biztonsággal, és ezeknek a fejleményeknek a társadalomra gyakorolt tágabb következményeivel kapcsolatban. Helyes használat esetén méltatta a pápa, a mesterséges intelligencia segíti a személyt hivatásának betöltésében, a szabadság és a felelősség jegyében. Mint minden más emberi tevékenységet és technológiai fejlesztést illetően, a mesterséges intelligenciát is az ember akarata alá kell rendelni, és részévé kell válnia a nagyobb igazságosság, átfogóbb testvériség és a társadalmi kapcsolatok humánusabb rendje elérésére irányuló erőfeszítéseknek. A pápa megismételte, hogy ennek elérése értékesebb, mint a műszaki téren elért előrelépés. A Szentatya óva intett attól a kockázattól, hogy a mesterséges intelligenciát a technokrata paradigma előmozdítására használják fel, amely a világ összes problémáját pusztán technológiai eszközökkel tekinti megoldhatónak. Ebben a paradigmában, magyarázta, az emberi méltóság és a testvériség gyakran alárendelődik a hatékonyságra való törekvésben, mintha a valóság, a jóság és az igazság eredendően a technológiai és gazdasági erőből fakadna. Az emberi méltóságot azonban soha nem szabad megsérteni a hatékonyság érdekében, húzta alá Ferenc pápa a Davoszi Világgazdasági Fórumra küldött üzenetében. Ezzel összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy azok a technológiai fejlesztések, amelyek nem mindenki életét javítják, hanem egyenlőtlenségeket és konfliktusokat teremtenek, vagy súlyosbítanak, nem nevezhetők igazi haladásnak. Rámutatott, hogy a mesterséges intelligenciát egy egészségesebb, emberibb, szociálisabb és átfogóbb fejlődés szolgálatába kell állítani. A mesterséges intelligencia hajnala által fémjelzett haladás arra hív, hogy fedezzük fel újra a közösség fontosságát, és újítsuk meg elkötelezettségünket az Isten által ránk bízott közös otthonról való gondoskodás iránt. Figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia összetettségében való eligazodáshoz a kormányoknak és a vállalkozásoknak kellő körültekintést és éberséget kell tanúsítaniuk. Ezzel kapcsolatban arra buzdította őket, hogy kritikusan értékeljék a mesterséges intelligencia egyedi alkalmazásait bizonyos helyzetekben, annak megállapítása érdekében, hogy alkalmazása elősegíti-e az emberi méltóságot, az emberi személy hivatását és a közjót. Mint sok technológia esetében, a mesterséges intelligencia különféle felhasználási módjainak hatásai nem mindig előreláthatók a kezdetektől fogva, figyelmeztetett a Szentatya, aki különböző alkalmakkor már beszélt a mesterséges intelligencia előnyeiről és hátrányairól. Ahogy a mesterséges intelligencia alkalmazása és társadalmi hatása idővel egyre világosabbá válik, megfelelő válaszokat kell adni a társadalom minden szintjén, amihez arra van szükség, hogy az egyéni felhasználók, a családok, a civil társadalom, a vállalatok, az intézmények, a kormányok és a nemzetközi szervezetek a saját szintjükön dolgozzanak azon, hogy a mesterséges intelligencia mindenki javát szolgálja, kérte a pápa.
Ferenc pápa köszöntése az Olasz Autóklubhoz. A szent évben újra tervezhetjük életünk útvonalát. Csütörtökön fogadta audiencián a pápa a 120 éves Olasz Autóklub küldöttségét, akiknek a nevelés és a környezet kihívásairól beszélt. A szent év jó alkalom arra, hogy mozgásban legyünk, megfelelő célt tűzzünk ki magunk elé, és akár tervezzük újra életünket. A remény zarándokai. Ez a jubileumi év mottója, amelynek elején találkozott a Szent Atya az Olasz Autóklub tagjaival.
E la cosa più importante nel pellegrinaggio è stabilire la meta e compiere tutti i passi necessari per raggiungerla.
A legfontosabb a zarándoklatokban az, hogy kitűzzük a célt, és mindent megtegyünk annak elérésére, anélkül, hogy elkalandoznánk útközben, és értékes energiát veszítenénk másodlagos célokért. Az életben olykor hajlamosak vagyunk elveszni egy labirintusban, és elfeledkezni arról, hova is indultunk, fűzte hozzá a pápa. A zarándoklat során el is tévedhetünk, ez normális. Nehézségek léphetnek föl, vagy elveszettnek érezhetjük magunkat. A Szent Év jó alkalom lehet arra, hogy újrainduljunk. Végigvegyük életünk menetét, kijelöljük a fő állomásokat, amiket el akarunk érni, és elvessük azokat, amik akadályozhatnak minket a célhoz vezető úton. Nem való nekünk az egy helyben állás. Mindig keresünk, mindig haladunk egy cél felé. Ha stagnálunk, akkor könnyen úgy járunk, mint a víz, és poshadni kezdünk. De az sem mindegy, milyen cél van előttünk.
Ma una meta di condivisione, di fratellanza, di gioia, per quanto possibile in questo mondo, con le sue luci, le sue prove, aperti a una felicità definitiva in compagnia di Gesù, di Maria e di tutti i santi.
Legyen az a másokkal való osztozás, a testvériség és az öröm útja. És legyünk mindig nyitottak a végső boldogság felé, amelyet Jézus, Mária és az összes szent társaságában érünk majd el. Sose csüggedjünk, mindig induljunk újra, buzdította az olasz autóklub tagjait a pápa, majd két kulcsszót bízott rájuk, nevelés és környezet. Már az iskolában el kell kezdeni a nevelést és kialakítani a közlekedésben a biztonságos, tiszteletteljes kultúrát, aktív állampolgárokat formálni. Felelős magatartásra, a szabályok betartására nevelni, és elérni azt, hogy egyetlen ember se halljon meg az utakon. Utazni. Erre a szóra a tanulni, találkozni rímel, nem pedig a szenvedni, sírni, vagy, ami még rosszabb, meghalni. A pápa ezért az érzékenyítés és a nevelés eszközeit javasolja, hiszen ez is az élet megóvásának egyik módja. A másik kulcsszó a környezet. A gépjárművek száma, a nem megújuló energiaforrások használata és az üzemanyagköltség, a környezetszennyezés és a forgalom tagadhatatlanul befolyásolja közös otthonunkat és annak minden lakóját. Az élet minősége forog kockán.
Per questo è urgente lavorare per affrontare tali sfide con serietà e determinazione.
Ezért sürgősen és határozottan szembe kell nézni ezekkel a kihívásokkal, elősegítve a fenntartható és hozzáférhető mobilitást mindenki számára. Ferenc pápa a 120 éve működő olasz autóklub tagjait, az autóvezetők védőszentje, Szent Kristóf oltalmába ajánlotta, azt kérve, hogy a mostani változó világban továbbra is a személyt, annak jólétét és biztonságát helyezzék a középpontba.
A pápa kinevezte Kovákád bíborost a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusává. Ő követi Miguel Ángel Ayuso Guiso bíborost, aki tavaly novemberben hunyt el. A bíboros megtartja az apostoli utak koordinátori szerepét is az államtitkárságon. Az 51 éves Kovákád bíboros Indiában született 1973-ban, 2004-ben szentelték pappá, kánonjogi diplomát szerzett, majd 2006-ban a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Először az algériai apostoli nunciatúrán titkárként folytatta tevékenységét. 2020 óta az államtitkárságon az általános ügyek szekciójában dolgozik. 2021-ben Ferenc pápa megbízta az apostoli utak szervezésével. 2024. októberében kinevezte a kádok Nisibisi címzetes érsekévé, majd november 24-én szentelték püspökké Indiában. A 2024. december 7-én tartott konzisztóriumon a pápa bíborossá kreálta.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
pontos vers az alkonyatról. 9 perccel 8 óra múlt. Kigyúlt a víz alatt a tűz, és sűrűbb lett a parti fűz, hogy az árnyék közé szorult. Az estejő, s a Tisza csak locsog a nagy tutajjal itt, mert úszni véle rest, s akit figyelget a bujdosó nap, búvik magas füvek között, pihen a lejtős földeken, majd szerte száll, és hirtelen sötétebb lesz az út fölött. Híven tüntet 2 pipacs, nem bánja, hogy őket látni még, de büntet is rögtön az ég, szoronyos szellővel üzen, s mosolyg a száldosó sötét, hogy nem törik, csak hajlik a virág, s könnyedén aligha hagyhatja el piros hitét. Így öregszik az alkonyat, estének is mondhatni már. Feketén pillant a Tiszán, s beleheli a partokat.
Radnóti Miklós, pontos vers az alkonyatról című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-től 30-ig részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgartel jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdakösség határában lelőtték.
A nap imája.
Uram, te nem azt akarod, hogy a politika, a stratégia vagy az emberi tudományok tanítója legyek. Azt akarod, hogy az irgalom és az igazság tanító mestere legyek. Adj nekem tapintatot és elnéző szeretetet az emberek és helyzetek megítélésében. Adj kedvet ahhoz, hogy szívesen imádkozzak azokért, akik valami szenvedést okoztak. És mindenben hadd uralkodjék nagy jóság, határtalan türelem, nem feledve, hogy bármi más érzés összeegyeztethetetlen evangéliumoddal és az evangéliumi tökéletesség szellemével. Azért, hogy a szeretet győzedelmeskedjék mindig és bármi áron, kívánom, hogy ne tartsanak sokra. Hagyni fogom, hogy összezúzzanak, de a hősiességig türelmes és jó akarok maradni.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!